Gyertek, álljunk föl a helyünkről és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy mi most ezen a napon elcsendesedhetünk előtted. Ünnepet szentelhetünk neked. Kérünk, taníts minket, hadd értsük meg, mit cselekedtél értünk a múltban, és hogyan akarsz cselekedni most velünk a jelenben. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz, és nagyon szereted ezeket a gyerekeket, akik ebben az iskolába járnak. És mert szeretsz, ezért feltárod előttünk a te terveidet, gondolataidat, megmutatod akaratodat, és elárasztasz minket a te lelked által, békességgel, örömmel. Hadd legyen ilyen a mi ünnepünk, békés, örömteli, rád csodálkozó. Hadd értsük meg, Urunk, hogy hogyan vezetsz minket tovább, mire mutatsz rá az életünkben, és hadd lássuk egyre jobban lelki szemeinkkel a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Az ő nevében kérünk most is, légy itt közöttünk, áld és szenteld meg számunkra ezt az alkalmat. Amen. Kedves gyerekek, kedves felnőttek, ezen az ünnepi alkalmon először is az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasok egy verset, később majd még két másik helyet is idézek a Bibliából. Először hallgassuk most meg a Cselekedetek könyve 9. részének 31. versét. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt, eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott. Eddig az írott ige, foglaljatok el a helyeteket. Mi a legnagyobb ünnep, a következő legnagyobb ünnep, amit ünnepelni fogunk, és már most elkezdjük? Tudtam, hogy a karácsonyt fogjátok mondani, és mégsem az, gyereket. Október 31. Október 31 a következő legnagyobb ünnepünk. Mit ünneplünk akkor? Valaki mondta őszintén, hogy őszi szünetet. Hát ebben az évben beleesik valóban. Jövőre lehet, hogy piros betűs ünnep is lesz, erről most beszélnek, tárgyalnak a vezetők. Nekünk, egy református iskolának, minden évben nagyon nagy ünnep. És most meghívlak benneteket egy pici latin órára. Tudjátok, a latin egy fontos nyelv. Régen mindenki, aki adott magára, aki egy picit is művelt volt, az mind tudott latinul. Na most ma megtanulunk összesen 3 szót, az nem sok egy órán, ugye? 3 szó. Ismeritek is, csak szeretném, ha jól értenétek. A 3 szó így hangzik: formáció, deformáció, reformáció. Ez 3 szó, érezzük, hogy hasonlítanak, de egész más jelentenek. Tehát formáció, deformáció, reformáció. Elmondom röviden, hogy mit jelent, és meg fogjátok érteni, hogy október 31-én miért pont a reformációt ünnepeljük. Mit is jelent ez? 499 évvel ezelőtt történt, amikor a reformáció igazán elkezdődött, ezt csak azért mondom, mert így ki tudjátok gyorsan számolni, nagy matek feladat, ugye, hogy akkor jövőre hányadik évforduló lesz? Na, ha ma van, vagy most van a 499, mondjátok ki, 500-adik, azért szép nagy szám, nem? Jövőre ünnepeljük az 500-adik évfordulóját a reformációnak. Na, de mi az? Gyerekek, hoztam egy szövetdarabot. Most csak így mutatom, ez egy valami, ugye? Látjátok? Ez egy szövetdarab. Én most csinálok vele valamit. Tudjátok, mit csinálok? Formálom. Formálom, formálom, formálom. Nem mutatom, hogy hogy, mert az titok, de az nem titok, hogyha sikerült formálnom, akkor... Na, Laci bácsi, igen, na. Formáltam, magyarul alakítottam, ugye? Alakítottam. Így már ismerősen? Hát is segítségül így bemutatom ezt. Alakítottam, formáltam, gyerekek, abból a ronydarabból, amit az előbb megmutattam, formáltam egy sapkát, vagy nevezzük most kalapnak, jó? Egy kalapot. Mit csináltam latinul? Formációt. Formáció történt, itt a szemetek láttára. Megformáltam az én téli sapkámat, vagy kalapomat. Hát persze tudjátok, ezt szabók csinálták, meg szakemberek, nem én, de abból a ronydarabnak látszó valamiből mégiscsak kialakítottam nektek. Na, hogy mindjárt a latint is egy kicsit tovább vigyük, és utána elmondom, hogy függ ez össze velünk, emberekkel, meg az egyházzal. Most akkor én mondjuk véletlenül a Mózesszékben van ez az én kedves kis sapkám, és ráülök. Akkor mi lesz vele, gyerekek? Ez. Látjátok? Ráültem véletlenül a kalapomra. Tudjátok, mi történt vele latinul? Deformáció. Ez a deformáció. Elveszítette a formáját. Elveszítette az eredeti alakját. Ezt mondja a latin nyelv így, hogy deformáció. Valami eltorzult, így is lehet mondani magyarul. És egy pillanat alatt, nem azért nagyon ügyes vagyok, csak mert már készültem ebből, így csinálok, és nézzétek, visszaalakult. Újra, na jó, igazítsunk rajta, na, szóval újra kalap, a visszaalakítást, hogy mondják latinul, ezt most már akkor ti mondjátok ki. Na, azaz, reformáció. Mit jelent a reformáció? Visszaalakítás. Ez történt megint csak a szemetek láttára. Tehát egy picit összefoglaljuk, kis nyelvtanóra, latinóra. Amikor készült ez a kalap, az volt a formáció, mert megformálták. Amikor én véletlenül ráültem, akkor deformálódott, az a deformáció. Amikor visszaigazítottam, visszaalakítottam, ezt hívjuk úgy, hogy reformáció. Visszaalakítás magyarul. Na akkor most már mondja el nektek a Laci bácsi, hogy hogyan ez össze az egyházzal. Megpróbálom röviden. Gyerekek, az egyház is egyszer megalakult. Ez nem volt mindig. Megalakult, formálódott, formáció történt. Megalakult az egyház. Tudjuk is, hogy mikor, a Bibliában benne van, az első pünkösd napján. Az első pünkösd napján megalakult. Emberekből alakult meg, nem szövetből, nem ruhaanyagból, emberekből. Kikből alakult meg az egyház? Akik odafordultak az Úr Jézus Krisztushoz. Mindenki, aki odafordult, odafordította az életét Jézus Krisztushoz, és azt mondta, ezentúl benne bízom, ezentúl őt követem, őrá bízom a jövőmet, őrá bízom a családomat, a gyerekeimet, később az egész nemzetemet, őrá bízom. Az Úr Jézus Krisztushoz fordulás. Ez a formációja az egyháznak. Nem más követek többé, nem másban bízom, hanem benne bízom egyedül. Őt kérdezem, tőle kérek tanácsot, és tőle várom bűneim bocsánatát is, mert ezt is megígérte, sőt, tőle várom az örök életet is, mert ezt is felkínálta. Hogy alakult meg tehát az egyház? Jézus Krisztushoz fordultak emberek, és rá bízták az életüket. Tehát, gondoljunk vissza egy picit még akkor a kalapra is. Kikből állt az egyház, amikor elindult? Olyanokhoz, akik Jézushoz igazították az életüket. Még elmondom nektek ezzel kapcsolatban, amikor a kalapokat gyártják, akkor van egy próba fej, egy próba baba, de az egy fej, egy emberi fej, mondjuk fából. És úgy tudják vizsgálni a kalapot, tesztelni, hogy ráteszik erre a próba fejre. Most az enyém a próba fej, jól? Rátesszük. Hát állítólag valahogy áll. Szóval nekem éppen méretes. Rámérik erre a próba fejre, és amelyik nem illeszkedik, azt még alakítják. Amelyik végképp nem marad a fejen, azt mondják, hogy ez nem is kalap. Ez rossz kalap. Amikor megalakul az egyház, azok lettek a tagjai, akik Jézus Krisztushoz szabták az életüket. És itt jön egy szó, amit szintén ismertek, valamihez oda szabom magam, valamihez valakihez oda igazítom magam. Például, amikor ezt csinálják, vagy akár egy másik ruhát, annak is van egy szabás mintája. Biztos vannak közöttetek ügyeskező gyerekek, akik szoktatok már szabni, vagy tanuljátok, valamilyen órán is gyakoroljátok. Ahhoz kell egy szabás minta. Ha egy kivágott anyag illeszkedik a szabás mintához, akkor az jó, ha nem illeszkedik, akkor azt eldobjuk, vagy újra szabjuk. Az egyházhoz azok tartoztak, akik az Úr Jézushoz szabják az életüket. Mondok egy példát, ha el kell döntened, hogy hazudj vagy ne hazudj, akkor kihez szabod magad? Ha az egyház tagja vagy, akkor az Úr Jézushoz szabod magad. Ha nem szabod az Úr Jézushoz magad, akkor kérdés, akkor az egyház tagja vagy? Na, erről még egy picit szólok. Jó, tehát ott tartunk, megalakult az egyház az első pünköstkor, azokból, akik az Úr Jézusban bíztak, csak benne bíztak, hozzáigazodtak, hozzászabták az életüket. Tőle várták a legnagyobbakat is, újra mondom még egyszer, bűneik bocsánatát, és az örök életet is. És ő meg is adta nekik. Meg is tudta adni, meg is akarta adni, meg is adta. Aztán teltek múltak az évek, és olvasok hozzá még egy mondatot, figyeljétek csak meg, mit mond Pál apostol már az alakuló, az élő egyházzal kapcsolatban. Az Efézusi levél 5. részéből a 26. és 27. verset olvasom nektek, figyeljetek. Itt azt olvassuk, Krisztus szerette az egyházat, és az ige által megtisztítja és megszenteli, így állítja majd maga elé, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló. Hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, ehhez meg kell tisztítani az egyházat az ige által. Ezt állítja Pál apostol. Hát gyerekek, így messziről nem látjátok, de azért ezen a kalapon is van már néhol kis folt. Meg van ránc is. Használom, és menet közben foltosodik, és ráncosodik. Az egyház is így járt. Az évszázadok alatt foltok és ráncok keletkeztek rajta. És immár nem igazán hasonlított az eredetire. És ahhoz, ahogy az Úr Jézus elindította. Hát milyen foltok és milyen ráncok keletkezhetnek az egyházon? Mert a kalapon értjük, hát használjuk egy sapkát, kalapot, az bizony piszkolódik, az bizony ráncosodik. Hát az egyházzal mi történt? Elfordult a fejtől, nem igazodott már hozzá, és így a fej, az Úr nem tudta megtisztítani. Mit írt Pál apostol? Hogy Isten az ő beszédével, az ő igéjével tisztít minket. Amikor azt mondja, hogy ne lopj, az egy mondat. Amikor azt mondja, hogy tiszteld szüleidet, az is egy ige. Ezzel tisztítja a mi szívünket, gondolatainkat, mert a mi szívünk olyan piszkos ám, hogy piszkos gyorsan tudunk lopni, piszkos gyorsan tudunk hazudni, piszkos gyorsan tudunk szemtelnek lenni a szüleinkkel vagy a tanítóinkkal. És erre azt mondja az Úr Jézus, hogy állj csak meg! Én megtisztítom a te szívedet. Ne ezt tedd, ami rossz, hanem tedd azt, amit én mondok neked. Igazodj hozzám. Szabd hozzám az életedet. Hát ki kell mondani, gyerekek, a történelem ezt mutatja, hogy a középkorra, ezelőtt körülbelül 500-600 évvel, nevezzük most ezt az időszakot így, nagyon-nagyon bepiszkolódott és összeráncosodott az egyház élete. Csak két szót említek, majd tanuljátok történelemből, meg nehéz is róla beszélni. Az inkvizíció, ezzel most nem foglalkozunk, ugyan ez is latin szó. egyházi vésztörvényszéknek szokták magyarul mondani. Szóval azokban az években, évszázadokban az egyház embereket börtönbe zárt, megkínzott, sőt megégetett, ha nem úgy hittek, ahogy ő gondolta. Nem ahogy az Úr Jézus tanította, abban az időben, a középkorban igazából nem foglalkoztak a Bibliával. Luther Márton is már felszentelt pap és szerzetes volt, amikor egy barátja a kezébe nyomta a Bibliát. Megkérdezte, hogy te Márton, olvastad már az Új Szövetséget? Mondta Márton, hogy hát nem, én még sose olvastam az Új Szövetséget. Hát ilyen volt ez a korszak, hogy valaki úgy lehetett pappá, sőt szerzetessé, hogy életében nem olvasta a Bibliát. Na hát gondolhatjátok, hogy akkor nem tudta megtisztítani semmi a szívét. Hát Pál azt mondja, hogy Isten az ő igéje által tisztítja meg az egyházat, hogy ne legyen rajta folt meg ránc. Hát ha valaki nem olvassa az igét, az hogy fog megtisztulni? Na, Luther elkezdte olvasni. Aztán Calvin, aztán Zwingli, aztán a magyarok. Szegedi Kis István, Mélius Juhász Péter, Károli Gáspár, és a többiek. Dévai Bíró Mátyás. És olvassák mai napig is, tudósok és egyszerű emberek. És olvasom, és a szívemet tisztítja. Olvasom, és azt mondja nekem, hogy látod, Somogyi László, itt ehhez igazítsd az életedet. Így viszonyulj emberekhez, családodhoz, munkádhoz, gyerekekhez, társadalomhoz, politikához, pénzhez. Így viszonyulj. Hozzám szabd magad! Mondja az Úr Jézus ma is, és nektek, a hittanórán, meg az összes többi órán. Egy egyházi iskola, ettől egyházi iskola. Hogy elmondjuk nektek, kihez igazodjatok. Ki az a fő, az a fej, akihez igazítsátok a ti életeteket. Akihez igazítsuk a mi egyházunkat. Mert sajnos bizony a folt és a ránc megjelent azóta is, nem csak a középkorban, erről is őszintén kell beszélni. De ki kell mondanunk néhány konkrétumot, ami annak idején nagyon fontos volt, hogy rá kellett döbbenniük a reformátoroknak, akiket az ige elkezdett tanítani, hogy nagyon szeretjük Máriát. Nagyon szeretjük Máriát például, de nem imádkozunk hozzá, mert az első egyházban senki nem imádkozott hozzá. Nagyon fontosak a jó cselekedetek, de soha nem lehet bűnbocsánatot szerezni általuk. Soha nem lehet az örök életet megfizetni azzal, amit én csinálok. Az Úr Jézus áldozata a fizetség, egyedül. Az Úr Jézus halála a fizetség. Ezért van bűnbocsánatunk, ezért van örök életünk. És a reformátorok így rácsodálkoztak Isten kegyelmére, Isten nagy-nagy szeretetére, amelyel közeledik felénk. Aztán arra is rájöttek, hogy bár tiszteletre méltó vezetők vannak az egyházban, de egyetlen egyházi vezetőnek sincs hatalma arra, hogy eldöntse, hogy én üdvözülhetek vagy nem. A jó pásztor, aki eldönti mindezt. A jó pásztor. Nem a lelki pásztor, hanem a jó pásztor. Nem a pap és püspök, hanem a jó pásztor, az Úr Jézus Krisztus. És amikor ezt kiolvasták a Bibliából, amikor felfedezték az Isten igéjében, akkor ehhez szabták az életüket. Visszaalakították, gyerekek, az életüket. Reformálták az életüket. Kihez? Az Úr Jézus Krisztushoz. Ez tehát a lényeg a reformációnak, hogy visszaalakítjuk az életünket az Úr Jézushoz. Ahhoz a szabás mintához, most mondjuk így, mai szóval mondhatnánk, hogy ahhoz a szabványhoz, amit ő nekünk megfogalmazott, amit ő nekünk bemutatott a Bibliában és az életében. És tudjátok, ez még örömöt is ad. Sőt, még visszatérek egy kicsit, és mindjárt be is fejezem, hogyha figyeltétek, amit először olvastunk, akkor azt olvassuk az egyházról, hogy amikor az Úr Jézushoz szabja az életét, akkor milyen van? Ilyeneket olvastunk az első egyházról. Békessége volt, épült, tiszteletteljesek voltak egymással az emberek és Istennel szemben, gyarapodtak, csupa olyan jó dolog, amit ma is kívánunk és szeretnénk. Ennek az a feltétele, hogy visszaalakítsam az életemet, visszaformáljam arra, ahogy az Úr Jézus tanít, hogy hozzá térjek, és újra kimondjam, és kimondjuk mi, mai reformátusok, Uram, bocsásd meg, mert itt és itt deformálódott az életem. Itt és itt eltértem attól, amit mondtál, de szeretnék visszatérni. Csak egy példát mondok, hogy értsétek, mert rólunk is szól ám mindez, nem csak a középkori egyházról, meg nem más felekezetekről, egyházakról. Rólunk is szól ám a reformáció újra és újra, minden évben. Például, amikor azt mondjuk szülőknek, netán, vagy gyerekeknek, meg vagy keresztelve, ezzel minden el van intézve. Hit nélkül nincs elintézve, drága gyerekek, drága lelkészek, drága egyházunk. Hit nélkül nincs elintézve. Azt mondja a Biblia, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Nem mondjuk már itt egymásnak, meg másoknak, hogy ó, csak meg legyél keresztelve, már nem is vagy pogány, innentől kezdve egyenesen mész az üdvösségbe, az mennyországba. Ezt nem így tanítja a Biblia. Van tehát nekünk is miben visszaalakulni az eredetihez képest. Visszaformálódni, reformálódni. De Isten terve az, hogy minket megújítson, hogy minket visszaformáljon. És végül még egy helyet idézek a Bibliából, ez most már a harmadik és utolsó idézet, az Ézsaiás könyve 40. rész 31. verse, figyeljétek. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Ezt a megújulást adta Isten annak idején a 16. században. Ezt a megújulást hisszük és várjuk most is a 21. Ez a megújulás a ti jövőtöknek a boldogsága. Mi a feltétele? Vissza az Úr Jézushoz. Újra az Úr Jézusra figyelve. Újra benne bízva, tőle várva. Békességet, örömet, bűnbocsánatot, örök életet. Tőle várva, nem mástól, tőle. Térjünk vissza hozzá. Reformáljuk az életünket. Alakítsuk vissza oda, ahogy indult az egyház. Az Úr Jézusban bíztak, őt szerették, őt követték, őt imádták. És ma is békességünk, örömünk és áldásunk lesz. Összefoglaljuk tehát, hogy is volt akkor az a kalap. Egyszer ügyes Szabó megformálta. Kalapos mester. Megformálta. Aztán az idők folyamán deformálódott, elformátlanodott, ráncok lettek rajta, foltok. De ha odaadom, és most már értitek, ez a kalap, ez a sapka rólunk szól, ha az életemet, és így az egyházunkat újra oda tesszük az Úr Jézus elé, akkor ő visszaalakítja, megtisztítja és visszaalakítja, hogy szép legyen, hogy Isten gyönyörködjön benne, hogy békesség legyen benne, hogy jó legyen hozzá tartozni. Mert Istennek a terve, hogy megújítson, hogy örömet adjon, hogy áldás legyen az életünkön. És mindennek az ára az Úr Jézus Krisztus áldozata. Hála és dicsőség legyen neki. Amen. Most így helyünkön maradva tegyük össze a kezünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te fizettél azért, hogy az életünk visszaalakíthatóvá váljon. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te halálod az ára annak, hogy a mi kis kalap életünk újra visszanyerje eredeti alakját, hogy olyanok lehessünk, mint amilyennek teremtettél minket annak idején, Ádám és Éva idején. Látod, Urunk, hogy a mi szívünk mennyire hajlik, jobb, rossz is, rossz irányba is, mennyi folt, mennyi ránc keletkezik rajtunk, de hadd térjünk hozzád vissza. Kérünk téged, újíts meg, ahogy ígérted Ézsaiáson át, újíts meg bennünket, gyerekeket és felnőtteket, hogy ne bízzunk senki másban, csak benned egyedül, hogy téged imádjunk, hogy hozzád szabjuk az életünket, hogy hozzád igazítsuk a szavainkat, a gondolatainkat, a tetteinket, hogy azt cselekedjük, ami kedves előtted, hogy valóban, amikor látják a mi egyházi életünket, látják a mi személyes életünket, akkor azt vegyék észre az emberek, hogy Jézushoz igazodik, hogy Jézushoz formálódik, hogy valóban reformált élet, visszaalakított, megújított élet. Urunk, taníts minket szeretni, taníts minket békességben járni, taníts minket mindezekben hozzád igazodni. Köszönjük, hogy szeretsz, köszönjük, hogy azért tanítottál ma reggel is minket, hogy odafordítsd a szívünket magad felé. Te vagy a mi örömünk, te vagy a mi megváltónk, te vagy a mi szabadítónk, te vagy a mi üdvözítőnk, te vagy a mi megtartó Istenünk. Téged imádunk, téged magasztalunk, és hisszük és tudjuk, hogy egy napon hozzád érkezünk. Így kérünk, addig is maradj velünk, taníts téged követve, szeretetben, örömben járni, szolgálni, imádni, dicsőíteni a te nagy nevedet. Taníts szeretni, Urunk, egymást, és a másikban is meglátni, hogy mindenkinek rád van szüksége, ahogy nekünk is. Így kérünk, hallgasd meg imádságunkat, áld meg az itt lévő gyerekeket, felnőtteket, áld meg a Talentum iskolánkat, áld meg mindazokat, akik keresnek téged, hogy megtalálhassanak, hogy szív szerint valóban az egyház tagjaivá legyenek. Kérünk, hallgass meg, és áldj meg bennünket. Amen. Álljunk föl, és együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet és keressünk meg még egy éneket, amit befejezésül énekelünk, ez pedig legyen a 392. És mi keresitek, akkor egy utolsó kis összefoglalás, ismétlés a három szóról, a tartalmát pedig a szívetekben van, hiszem. Mit is jelent tehát az, hogy formáció? Azt jelenti, hogy kialakítás. Mit jelent az, hogy deformáció? Azt jelenti, hogy eltorzítás. Mit jelent az, hogy reformáció? Az, hogy visszaalakítás.